Miben reménykedjem, Uram? A 39-es Zsoltár. A 39-es Zsoltár, hőse, szenvedések közepette él, talán nagy beteg. De bármi is szenvedésének közvetlen oka, hite szerint bűnei miatt éri az elviselhetetlen kín, amelyet ugyanakkor Istennek tulajdonít. Mert a 10-es verstől kezdve így szól hozzá. Te tetted ezt velem, vedd le rólam csapásaidat, mert elpusztulok kezed ütései alatt. Gonoszságáért fenyítéssel bünteted az embert, s kezed alatt pókhálóként elenyészik élete. Így kesereg a zsoltáros, azt mégsem akarja semmiképpen, hogy ellenségei panaszkodni, Istenére panaszkodni hallják. Mert így olvasom a 2.-3. versben. Így szóltam. Vigyázok útjaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, féket teszek számra, míg a bűnös szemben áll velem. Elnémultam, megalázkodtam, hallgattam minden vigasztalás nélkül. Tehát mélyen makacsul hallgatott szenvedéséről, csak hogy ez hosszabb távon ugye kibírhatatlan. Így érzékelteti ezt az állapotát a 4. versben. Amíg nem szóltam, szívem csak izzott bensőmben. Amíg belül elmélkedtem, tűz égette a lelkem. Jeremiás próféta is hasonló, az önkéntes hallgatást keltette ilyen égés élményéről számol be, 20. fejezetének 7. versétől kezdve. Neki a tudatosan elhallgatott ige, Isten igéje lett perzselő tűzé a szívében, sőt, mardusó lángá a csontjaiban. Belül elmélkedtem, mondja a zsoltáros, vajon miről? A folytatás szerint arról, hogy ez a szenvedésekkel teli élet, az ember élete milyen rövid és milyen értelmetlen. Szinte kirobban itt belőle ez az elviselhetetlen érzés. Nos hát, ebben a helyzetben mire juthat elmélkedésével egy mélyen hívő ószövetségi ember? Mire juthat évszázadokkal Krisztus előtt, a megváltás előtt, az örök élet reménye előtt? Hát mire juthat? Hát ezt látom én a Zsoltár lényegének. Ezt a szakaszt olvasom. Tehát a 39. Zsoltárból az 5. verstől a 9. Nyelvem szólásra indult. Add tudtomra, Uram, végemet és napjaim számát. Hadd tudjam, milyen rövid az életem. Íme napjaimat arasznyivá tetted, s létem olyan előtted, mint a semmi. Bizony csak hiába valóság, minden élő ember. Bizony, mint az árnyék, elmúlik az ember. Bizony, hiába is fáradozik, halmozza a kincset, és nem tudja, ki gyűjti majd be azt. Nos hát, miben reménykedjem, Uram? Csak benned van reménységem. Ragadj ki engem minden gonoszságomból. Eddig a részlet. Add tudtomra, Uram, végemet és napjaim számát, mondja. De vajon az ember tényleg akarja tudni, hogy meddig él, hogy meddig tart az élete, hogy mikor fog meghalni? Hát nem hiszem. A zsoltáros ugyanis maga is tisztában van vele, azt mondja. Íme napjaimat arasznyivá tetted. Az ember léte, mint a semmi, írja, mint az elmúló árnyék. Minden élő ember hiába valóság, hiába fáradozik, hiába halmozza a kincseket. Mit sem tud arról, hogy mi lesz ezek sorsa az ő halála után. És hát egyedül van Istennel, csak benned van reménységem, mondja. És ezután jön egy különös mondat. Különös, mert más, mint amit várnánk ilyen előzmények után. Nem azt kéri, hogy Isten hosszabbítsa meg az életét, vagy tegye könnyebbé az életét, szenvedésektől mentessé, vagy hogy szabadítsa meg ellenségeitől, és más hasonló. Nem, hanem azt kéri, ragadja ki őt gonoszságából, minden gonoszságból. Szenvedése mindennél világosabban megmutatja neki, hogy valahol errefelé lehet a megoldás. Az embernek meg kell szabadulnia a rossztól, a bűntől, mert valamiképpen az okozza minden baját, a szenvedést, az okozza a halált. Hát ez bizony elég nagy logikai ugrás a Zsoltár menetében, úgyhogy mi kezdjük az elején. Ha a bűn és a halál tragikus összetartozásáról gondolkodunk, ezt kezdjük azzal, hogy voltaképpen mi is az élet célja, mi az élet értelme. Hát ha ezt megkérdezzük, akkor az emberek, a becsületes emberek zöme, köztük a vallásos emberek többsége is ilyesmit felelne. Az én életem célja, értelme az, hogy rendesen ellássam a munkámat, előre haladjak a pályámon, felneveljem a gyerekeimet, hogy derék emberek legyenek. Ennyi, és aztán, ha meg kell halni, mert meg kell, akkor nagyobb szenvedések nélkül, méltósággal távozhassam a világból. Hát ezek jó, meg becsületes célok. Na de elég ez? Elég? Ez minden? Ennyi lenne az élet? Ennyi? Egy egész élet értelme? Végcélja? Ez alig, ha elégíthet ki bárkit, és lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy neki ennyi elég az élettől. De ha mélyebben önmagában néz, kiderül, hogy nem igaz, ez így nem igaz. Önáltatás. Az örök élet reményét helyettesíti. Mert hogy lenne ezen túl is valami örök élet, meg feltámadás, hát azt nem. Rengetegen nem fogadják el. Köztük rendes, derék, jó emberek, és rengeteg magát kereszténynek valló ember sem fogadja el ezt. Igen, mondják, Jézusban én hiszek. Jézus egy hatalmas valaki volt, csodálatos, nagyszerű személy, aki lenyűgöző csodákat tett, lenyűgöző dolgokat tanított, de hogy feltámadt. Hogy feltámadás? Meg örök élet? Nem. Ez sok, ez túl sok. Nem tudom elhinni. Hát így beszélnek rengetegen. Vajon miért? Fordítsunk egyet a kérdésen, és kérdezzük azt, miért van halál? Miért kell mindenkinek meghalnia? Mi a halál oka? Erre is sokfélét mondanak az emberek. Például ilyeneket. Hát hogyan is élhetne az a valaha volt sok-sok ember mind együtt a földön örökké? Hát nem lenne elég hely nekik, meg ennivaló, és így tovább. Vagy legtöbben életünk évtizedei után annyira legyengülünk, hogy végül ki kell múlnunk az életből. Vagy azt mondják, a halál természetes dolog, mindenkinek el kell mennie. Ez az élet rendje. Őrület, nem? A halál, az élet rendje. Ilyesmiket hallanánk, ha sok embert megkérdeznénk erről. De tényleg normális, természetes dolog a halál? Tényleg az élet rendje? Vagy bárminek is a rendje a halál? Hát nem. Nem. A halál nem az élet rendje. Minden csak nem az életnek a rendje. A halál botrány. Úgyhogy minden élő ösztönösen tiltakozik ellene. Hát minek élnénk, ha egyszer úgyis meghalunk? Miért van halál? Teszem föl még egyszer a kérdést. A halál okáról még a vallásos emberek közül is nagyon kevesen felelnék azt, amit a Biblia felel, amit például Pál apostol tanít a római levél 6. fejezet 23-as versében. Mi a halál? Azt mondja, a halál a bűn zsoldja. Ilyen egyszerűen. A halál a bűn zsoldja. Ez a zsoltáros is, bár mit sem tud Jézus Krisztusról, megváltó haláláról és föltámadásáról, mégis ösztönösen itt, a bűn körül keresi az összefüggést, a halál jelenségének magyarázatát. A zsoltár elején az élet tragikus rövidségét és hiába valóságát siratja, majd egyszer csak, erre mint egy válaszul, minden átmenet nélkül, azt kéri Istent, szabadítsa meg őt a bűneitől. Bűn és halál. Sejti ez a zsoltáros, hogy a halál oka valamiképpen a bűnben keresendő. A halál oka a bűn. Természetesen egyáltalán nem úgy, mintha az egyes emberek közvetlenül saját konkrét személyes vétkük vagy vétkeik miatt halnának meg. Nem, hanem a következő miatt. Az első emberek vétke óta a bűn úgy átjárta, átszőtte, átitatta világunkat, hogy Isten már a vízözön előtt, a Teremtés könyve 6. fejezetében kénytelen megállapítani, hogy betelt a föld gonoszsággal. Betelt a föld, teli van. És ez az állapot a vízözön után az új emberiségben sem változott meg. Betelt a föld gonoszsággal. Megszakadt a kapcsolat az élő Istennel, az élet forrásával, aki nélkül pedig nincsen élet, csak a halál van nélküle. A kapcsolat megszakadt, a rend felbomlott. És hát egy ilyen világban aztán minden megeshet, de minden. És bármi. Nem csak a halál, hanem az ártatlanok mérhetetlen szenvedése is, ahol kisgyerekeket gyilkolnak halomra, sőt enélkül is. Kisgyerekek esnek áldozatul, halnak meg, gyógyíthatatlan kórok miatt. A halál a szabadító Isten nélküli, tőle elszakadt világban a legnagyobb erő, a leghatalmasabb. Senki nem tudja kikerülni. Hiába szorgalmatoskodik, hiába igyekszik jót tenni, hiába derékember, és minden hiába. Mégis meghal. Nos hát akkor, miben reménykedjem, Uram? Miben? Kérdezi a zsoltáros a 8. versben. Mit reméljünk? Miért éljünk egyáltalán együtt a halállal, a biztos halál tudatával? Legyőzhető-e ez a halál? Igen, igen, ha az ember legyőzi magában a bűnt, feleli Jézus és vele a keresztény hit. De nem a maga erejéből, ha a magunk erejére, értelmére és legjobb akaratára támaszkodunk, soha nem tudunk felülkerekedni a bennünk lévő rosszon, önzésen, irítségen, hiúságon, haragon, féltékenységen, gyöngeségen. De Jézus a főpapi imájában a János evangélium 17. fejezetében megmondja, kijelenti, hogyan győzhetjük le a halált, a bűnt, és juthatunk örök élethez. Mert hiszen mi is az örök élet? Jézus ezt mondja, az az örök élet, hogy ismerjük Istent, és akit küldött, Jézus Krisztust. Tehát ismeret, enélkül az ismeret nélkül, reménytelen sötétségben tapogatózunk. Életünk célja az, hogy szembeszálljunk azzal, ami elválaszt Istentől, harcoljunk a bennünk levő rosszal, és ez a jó harc, ez a nemes küzdelem, ahogy Pál apostol kifejezi élete vége felé, visszatekintve az életére, a Timóteushoz írott 2. levél, 4. fejezet, 7. versében azt mondja, a nemes harcot megharcoltam. Na, erről beszélek. A nemes harcot megharcoltam, pályámat megfutottam, hitemet megtartottam. Ez az ember célja a Földön. Csak hogy ma a világ egyáltalán nem erről szól, nem a nemes harcról, hanem ellenkezőleg. A harcmentes, könnyű élet eszményét tűzi az emberek elé. Élj kényelmesen, kellemesen, könnyedén, legyél laza. Akik ezt súlykolják, azok felelőtlen csalók és szélhámos gazemberek, akik attól tartják vissza a többi embert, ami a legfontosabb a földi életben. Mert életünk célja igenis a nemes harc. Szembeszállni, harcolni a bennünk levő bűn ellen. Hogyan? Hát ezt 5 lépésben tudnám elmondani. Először is. Ha egy ellenséggel állunk szemben, akkor természetesen első, hogy meg kell ismernünk. Ez az első lépés. Meg kell ismernünk a bűnt, meg kell ismernünk, mi a jó és mi a rossz. Mert a világ, a saját környezetünk, ahogy Isten már a vízözön előtt mondta, annyira át van itatva a rosszal, hogy az emberek, az úgymond jó emberek is, önkéntelenül, minduntalan, bele sétálnak a bűnbe. Bele sétálnak. De nem ez a legrosszabb, hanem az, hogy azután ösztönösen mentegeti magát az ember, önigazolást keres cselekedeteire. Miért? Azért, mert önmagától nem látja tisztán a jót, meg a rosszat. Véget nem érő vitákba bonyolódik erről, nincs biztos kiinduló pontja, ezért csak tapogatódzik egész életében a jót és a rosszat illetően, ahogy Izajás erről zseniálisan írja az 59. fejezetében, a 10. versben. Azt mondja, hogy ami a jót meg a rosszat illeti, mint a vakok, tapogatjuk a falat és bukdácsolunk, mint akiknek nincs is szemük. Megbotlunk télben, mintha szürkület volna, homályban lakunk, mint a holtak. Így a próféta, hogy mi jó és mi rossz, mi a bűn, ezt egyedül Isten mondja meg. A Biblia mondja meg, ahogy Pál apostol kifejezi a római levélben ugyancsak, a 3. fejezet 20-as versében azt mondja, a bűn ismerete a törvény által van. Azaz Isten szava tórája tanítása által. Ő elénk tárja a 10 parancsolatot, majd azt részletezi, és erről szól voltaképp az egész Szentírás, különösen is Jézus tanítása. Gondoljunk például a hegyi beszédre. A második lépés, hogy most már a rosszat önmagunkban ismerjük fel. Világosan ismerjük fel, és ne mentegessük tovább. A harmadik lépés, hogy komolyan szembefordulunk a bűneinkkel. Elkülönítjük élesen magunkat tőlük. Kimondjuk, megvalljuk bűneinket, megtagadjuk, nem letagadjuk, hanem megtagadjuk, vagyis nemet mondunk rá. Nem vállalunk többet közösséget a bűnnel. Ez a megbánás. Isten ugyanis különbséget tesz az ember, meg annak bűne között. Nem azonosítja a bűnöst a bűnével. Ezen az alapon teheti meg az ember is, hogy nem azonosítja magát ezekkel. Mert ha azonos marad a bűneivel, ha nem különíti el magát pengeélesen azoktól, hát akkor Istentől fog elszakadni, aki pedig bűngyűlölő. Az élet forrásától szakad el, ezért aztán, hát persze, hogy el kell vesznie, és meghal. Hát nincs más lehetőség. A bűn zsoldja halál. A bűnvallás után, 4. lépésben Isten megbocsát. Azonnal, de azonnal. Nem szab föltételeket, megbocsátja minden vétkünket. Voltaképpen már előre megbocsájtotta azokat, amikor fia Jézus Krisztus meghalt vétkeinkért a keresztfán. És ez a megbocsájtás érkezik el a mi életünkben. Abban a pillanatban, amikor azt komolyan akarjuk és kérjük. Utána, ahogy ez megtörténik, akkor onnantól kezdve egy ilyen isteni eredetű erőt, belső erőt kapunk a bűnnel való szembeszállásra. Ez az ötödik lépés, az utolsó. Nem egyszerűen a magunk erejéből, hanem ezzel az Istentől kapott lelki-szellemi erővel tudunk harcolni a gonosz, a bűn ellen a saját életünkben. Hát de miért van ez? Hogy megy ez a dolog, ez az ötödik lépés? Hogy lehetséges ilyen erőt kapni? Ha én igazán megértem, hogy mit tett Isten, Krisztus a kereszten, miért kellett meghalnia, hogy értem kellett meghalnia, hogy Isten mennyi mindent bocsájtott már meg nekem, és mit áldozott oda a tulajdon fiát azért, csak azért, hogy ezt megtehesse. Ha tényleg mélyen felfogom ezt az egészet, az annyira át fogja járni lényemnek minden rétegét, belsőm legmélyéig, annyira megráz, hogy ez adja a belső erőt a harchoz a bűn ellen. Hát, hogyha Isten megtette ezt, ha ilyen hatalmas áldozat árán mentett ki személyesen engem a bűneimből, akkor én ugyan vajon, hogyan élhetnék továbbra is bűnben? Nem lehet. Ez a tudat, ez egy valóban emberfeletti erőt ad az embernek a küzdelemhez. És így alakul ki az, amit Pál apostol ugyancsak a Timóteushoz írott második levélben, az első fejezet 12-es versben kincsnek nevez, a maga kincse, saját kincsének nevezi. Azt mondja itt Pál, biztos vagyok benne, hogy Krisztus a nála letett kincsemet megőrzi a manapig, tudnék a feltámadásig. Hát mi ez a kincs? Nyilván nem az az anyagi érték, amit az ember földi élete során szerzett. Még csak nem is a jó tettek, melyeket élete során véghez vitt. Nem. Ez a kincs az erkölcsi jellem, a jellem, amely éppen a rossz elleni küzdelem folyamán alakul ki, életünk végére kiformálódik bennünk, hogy halálunkkor ezzel a jellemmel, amely persze az egyik embernél magasabb, a másiknál esetleg alacsonyabb szinten áll, és további tisztítás vagy tisztulásra szorul még, szóval ezzel a jellemmel, kincs, lépjünk át a földi életből Isten még szorosabb közösségébe. Amen.